Három fiatal férfi Krisztus előtt 600 körül, akik tanúskodnak és bizonyságot tesznek arról, hogy az ő istenüknél nincsen hatalmasabb. És három fiatal férfi Krisztus után 2000-rel, akik arról tanúskodnak, hogy az ő istenüknél nincsen hatalmasabb Isten. Mi köti össze Sadrakot, Mésakot és Abédnegót Bencével, Benedekkel és Kristóffal? Mi a hasonlóság Isten 2021-ben élő követői és Isten Krisztus előtt 2600-ban élt követőivel? Mi köti őket össze? Az a felismerés, hogy az életnek nincsen értelme az élő Isten nélkül. Az a felismerés köti össze ezt a 6 férfit, azokat, akiket mi ismerünk, azokkal, akikről az imént olvastunk, az a felismerés köti össze, hogyha Isten mellettünk áll, akkor minden lehetséges. Ha pedig nem Istennel éljük az életünket, akkor teljesen mindegy. Akkor akár meg is halhatunk, mert az élet Isten nélkül értelmetlen. De hozzuk egy kicsit közelebb. Láttátok és hallottátok az előbb a 3 bizonyságtételt, a 3 tanúságtételt. Mint egy bírói tárgyaláson. 3 tanúsították az imént, hogy az a Jézus Krisztus, akiről a Biblia lapjain olvasunk, nemhogy nem kitalált történelmi személy csupán, hanem egy élő, feltámadt Úr, akivel ma is lehet találkozni. Hogyha figyeltünk a 3 tanúságtételre, mind a 3 tanúságtétel arról szólt, hogy Jézus Krisztus él, és lehet vele találkozni. Ez azért elég megdöbbentő kijelentés a mai világban, nem igaz? Miért vállalja ma valaki nyíltan Krisztus követését? Miért áll ki olyan értékek mellett, mint a házasság előtti szexuális tisztaság, mint a hagyományos családmodell, vagy mint a szülők tisztelete? Mert hogy ezek a derék és nagyszerű fiatalemberek erről tettek bizonyságot. Jó, hogyha tudjátok, hogy az ő hitük az Istenbe gyökerezve ilyen szilárdságot kölcsönöz nekik. De miért vállalja ma valaki ezt, különösen azok között a társadalmi tendenciák között, aminek mi magunk is aktív átélői vagyunk? Miért teszi ráadásul valaki ezt 10 éves korában, vagy éppen a 20-as évei elején, vállalva azt, hogy az osztálytársai, a barátai emiatt a hite miatt minimum kigúnyolják, de akár ki is közösítik, vagy meg is fogják vetni? Miért teszi ezt valaki, és ráadásul miért tesz arról bizonyságot, miért tesz hitet amellett, hogy ezt mind halálig fogja tenni? Miért? Azért, mert felismerték ugyanúgy, ahogyan a Bibliában olvasott igékben Dániel próféta barátai, ez a 3 nagyszerű férfi, felismerték, hogy a mi Istenünknél nincsen hatalmasabb. És hogyha nem az ő kezében van az életed, akkor bárhol máshol legyen is, nincsen jó kezekben. Hogyha viszont az ő kezében van az életed, akkor a legjobb helyen van. És Jézus Krisztusban azt ígéri Isten, hogy nem csak az életed legnehezebb, legfajsúlyosabb nehézségeiben fog ott állni melletted, hogy nem csak arra képes, hogy ad abszurdum, megmentsen egy már elvégzett kivégzésből, hanem arra is képes, hogy megváltson a bűneidből, és bevigyen az örökkévaló tökéletes világba, amelyre mindannyian kivétel nélkül vágyunk. Hát ezért állnak ma itt. És ezért tudjuk mi, a Trinity Baptista gyülekezet tagjai, hogy amiről beszélnek, az igazság. Miért? Azért, mert mi is átéltük ugyanezt a találkozást. Én például szintén ugyanúgy, ahogy ők a tizenéves koromban, a tizenéves időszakomnak a vége felé értettem meg ezt. Isten nélküli családból származom. Nagyon szerető, de Isten nélkül élő családból származom. És az élet értelme után kutatva rátaláltam Jézusra, jobban mondva ő talált rám. És az életem egy csapásra megváltozott. És a gyülekezetünknek a kicsivel több mint 100 tagja ugyanezt a találkozást élte át. Hát ezért tudunk ennyire lelkesedni, amikor valaki ide áll és hitet tesz arról, hogy találkozott Jézussal. Amiről a felolvasott bibliai szakaszban olvastunk, az nem más, mint egy grandiózus, birodalmi csúcs találkozó, és egyúttal sajtótájékoztató. Amikor is Nebukadnezár szeretné elmondani, hogy ő minden idők legdicsőbb királya, aki méltó a tiszteletre, sőt olyannyira méltó, hogy aki őt nem tiszteli, az méltó a halálra. Figyeljétek a megközelítést. Vagy én, mondja Nebukadnezár, vagy a halál. Mint egy Isten. A szobor, aminek a méreteit a Biblia könyök mértékegységben hozza, egy körülbelül 30 méter magas és olyan 3-4 méter széles és mély szobor lehetett. Képzeljétek el ezt aranyból. Hát, hogyha volt impozáns megjelenésű szobor épület abban a korban, hát akkor ez az lehetett. Már önmagában ez a szobor tekintélyt parancsoló lehetett. A kérdés pedig, amit Nebukadnezár neki szegez birodalma minden alattvalójának. A babiloni birodalom egy kevert népességű birodalom volt, részben természetes folyamatok eredményeképpen, részben tudatos népesség keverés eredményeképpen. A birodalmának összes alattvalójának megparancsolja, hogy vagy őt tisztelik, vagy választhatják másik opcióként a halált. Amikor ma körülnézünk a világban, és figyeljük azokat a társadalmi, ideológiai, filozófiai, eszmetörténeti irányzatokat, amelyek körülvesznek bennünket, és amelyek politikai színezetben egyre erőteljesebben hatással vannak az életünkre, az a választási kényszer, amiben lassan mi is belekényszerülünk, ugyanígy hangzik. Engem nem zavar, hogy ki a te Istened, egészen addig, amíg tiszteled az enyémet. Csak tudjátok, mi, akik az élő Isten kezébe adtuk az életünket, akik valljuk, hogy rajta kívül nincsen más Isten, mert egy teremtő van, egy megváltó van, és ő pedig Jézus Krisztus, a feltámadott Isten fia, mi egyszerűen nem tudunk belehelyezkedni ebbe a társadalmi képződménybe, és nem tudjuk odaadni magunkat ennek a szembeállításnak. Pedig a nyomás egyre nagyobb és egyre fenyegetőbb. Engem nem zavar, hogy te miben hiszel, sőt, mit mond körülöttünk a mai korszellem? Hát higgyél csak bármiben, egészen addig, amíg az én Istenem tiszteletére te nem mondasz át vagy bét, addig jók vagyunk egymással. Csak mit látunk magunk körül? A toleranciának nevezett társadalmi elképzelésnek van egy borzasztóan álságos vetülete. Mégpedig pontosan ugyanaz, mint amire Nebukadnezár kényszerítette az alattvalóit. Hogyha a mi hitünknek a hitvallása úgy szól, hogy egy Isten van, és őt pedig úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, akkor sajnos nem tudom azt mondani, hogy ha te tiszteled az én Istenemet, akkor én is tisztelni fogom a tiedet. Nem tudom azt mondani, hogy elfogadom azt, akit te tisztelsz, mert az én Istenem, aki a Teremtő, azt mondja, hogy ne haragudj, de a tied, az nem Isten. Nem tud megmenteni, bármennyire is szabadító képében tűnik fel. Bárhogy nevezzék is a te Istenedet, nem tud megmenteni. És ezért a mi üzenetünk úgy hangzik, hogy egy Isten van, és őt tiszteljük, és nem borulunk le semmilyen más Isten előtt, bármilyen néven jelenjék is meg ma kortárs színezetben. És tudjátok, hogy miért nem? Mert hogyha leborulunk előtte, abban a pillanatban azt mondjuk, hogy nem a mi Istenünk a leghatalmasabb, hogy létezik más Isten is. És abban a pillanatban fenyegetővé válunk a társadalomra nézve. Azokra nézve, akiket szeretünk. Rátok nézve, kedves vendégeink. Ez a három fiatal ember a jövő letéteményese. Ez a három fiatal férfi a jövő letéteményese. Miért mondom azt? Miért mondom ezt? Azért, mert az élő Istenbe vetett hitük és reménységük arra képesíti őket, hogy sokat bízzanak majd rájuk. Arra képesíti őket, hogy komoly pozíciókba kerüljenek majd az életük során. A kíváncsiság kedvéért majd kérdezzétek meg tőlük, hogyha nem ismeritek minnyájukat, hogy mivel foglalkoznak, hogy milyen tanulók. Csak kérdezzétek meg őket. Dániel könyve 3. fejezetének a 12. versében ezt olvastuk, kérem, hogy vetítsük ki. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abédnego, akiket Babilon városának az élére állítottál, ó király. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az arany szobor előtt, amelyet felállítottál. Miért mondom, hogy ezek a nagyszerű férfiak arra képesíti őket az Isten iránti hűségük, hogy sokat bízzanak rájuk. Sadrak, Mésak és Abédnego Babilon városának az élén álltak. Ők nem a futottak még kategória voltak. Sadrak, Mésak és Abédnego az akkori világ legnagyobb kiterjedésű birodalmának az élén álltak. Miért? Hát azért, mert a hitük és a hűségük arról szólt, hogy mi Istennek, a mindenség teremtőjének és urának tartozunk felelősséggel. Erről szólt a hitük. És ha kellett, ezt tűzön, vizen keresztül vállalták. Ha kellett, akkor az életüket is kockáztatták, csak azért, hogy emellett a hűség mellett hitet és bizonyságot tegyenek. Miért állította vajon oda őket Nebukadnezár király? Hát azért, mert megbízhatónak bizonyultak. És miért bizonyultak megbízhatónak? Éppen a hitükből fakadóan. Mert aki Isten szolgálatára és követésére kötelezi el magát, az azt fogja mondani, hogy én mindig hűséggel tartozom Istennek, mindig Isten előtt állok, elszámoltatható vagyok minden cselekedetemért, és soha nem fogom őt megtagadni. Hozzuk egy kicsit ezt még közelebb. ezek a mi drága testvéreink, ez a három nagyszerű fiatalember. Azt mondják, hogy ők, amikor majd odaérnek az életkorukat tekintve, és meg fognak házasodni, akkor hitet tesznek, amellett, hogy Jézus Krisztustől ők azt tanulják, hogy a házasságuk nem fog válásban végződni. És pont. Azért, mert ezt tanulják Jézus Krisztustól. Már most tudják, mert ezt tanulják az Úrtól, hogy a mi életünk nem fog válásban végződni a feleségeinkkel. Már most tudják, hogy ha elmennek egy munkahelyre, akkor ott nem pusztán a saját főnökeiknek tartoznak majd számadással, hanem egyenesen Istennek. Miért szeretnek a munkaadók előszeretettel keresztény hitű embereket alkalmazni? Pontosan amiatt, mert tudják, hogy a hitükből fakadóan nem tehetnek meg olyan dolgokat, mint azok, akiket a hitük erre nem képesít, akiknek nincs ilyen elvárás. Itt viszont elérkeztünk egy borzasztóan nagy paradoxonhoz. Ezt láthatjátok a jegyzetben is, és ezt szeretném most kivetíteni. Ez a paradoxon így hangzik. A hitünk, vagyis a hűségünk egyszerre vonzó és taszító a környezetünk számára. A hitünk egyszerre vonzó és taszító a környezetünk számára. Mint ahogy Dániel barátainak a hite vonzó volt Nebukadnezár király számára, és azt mondta, hogy gyertek, vezessétek ti Babilon városát, mert megbízhatónak találak titeket. Ja, hogy egyébként ez amiatt van, hogy a héberek istenében bíztok, akiről azt mondjátok, hogy az egyetlen és mindenható Isten. Nem baj, engem nem zavar. Csak csináljátok jól a dolgotokat, és ők jól is csinálták. A hitük vonzó volt. Mint ahogy vonzó lesz ezeknek a fiatal embereknek, a mi testvéreinknek a megjelenése is a környezetük számára. Mert azt mondják, hogy ha én stabil munkaerőt szeretnék, akkor egy ilyen embert szeretnék alkalmazni. A hitünk vonzó. Én nem láttam még olyan lányt, aki ne nagy fehér ruhás esküvőről álmodozott volna. Ezek a férfiak azt fogják mondani a barátnőiknek, hogy én téged szeretlek a legjobban. És rajtad kívül mást, úgy, mint téged, soha nem fogok szeretni. Mi ez? Biztonság. Biztonság. A hűség a stabilitást jelent, biztonságot jelent, kiszámíthatóságot jelent. És mégis mit látunk a környezetünkben? A házasság előtti szexuális tisztaság az botrány. Én magam is átéltem ezt. 22 évesen, amikor házasságra készülöttem az akkori barátnőmmel, aki ma a feleségem, már 14 éve, ő volt az egyetlen komoly barátnőm, és ő lett a feleségem, halleluja. És azóta van 4 csodálatos gyermekünk, és amikor azt mondtam az egyetemi évfolyamtársaimnak, hogy nézzétek, nekem azt tanítja Jézus, hogy nem feküdhetek le a barátnőmmel házasság előtt, mert ezt a csodát, ezt a nagyszerűséget ott a házasságban képzelte el Isten. A reakciójuk az volt, hogy te hülye vagy? Te nem vagy normális. Annak idején, 14 évvel ezelőtt azt mondták rám, hogy hülye vagyok. Ma, amikor egy ifi órán, egy ifjúsági alkalmon hasonló kérdésekről beszélgettünk az ifisekkel, a nagyszerű ifi vezetőik tanítása nyomán, akkor azt mondták, hogy figyelj Tamás, ma már nem csak azt mondják, hogy hülye vagyok, hogyha megőrzöm a szüzességemet, hanem egyenesen azt mondják, hogy ilyen, hogy szüzesség nincs. Hogy ez egy Ez egy modern társadalmi képződmény, amit így megpróbálunk visszavetíteni. Nincs ilyen, hogy szüzesség. Ezt te döntöd el, hogy mi számít annak. Na, ennél már engem is elöntött a forróság, meg leizzadtam, hogy úgy tűnik, hogy azok a társadalmi tendenciák, amik körülvesznek bennünket, olyan masszív alapértékeket döntenek a porba, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. És itt aztán masszívan hűségre van szükség Jézus Krisztus követőitől. Mert amikor az alaptörvénybe kell foglalni, hogy a házasság egy férfi és egy nő közötti örök szövetség. Mert megkérdőjelezik, hogy van-e olyan, hogy férfi vagy nő, holott gondolom mindannyian el tudjuk dönteni magunkról, hogy férfiak vagy nők vagyunk-e. Amikor megkérdőjeleznek egy olyan tökéletesen biológiailag meghatározott dolgot, mint a szüzesség, akkor ott nagyon-nagyon villognia kell a piros vészfénynek a fejünk fölött, hogy vihar közeledik. Olyan vihar közeledik, amire nem is számítottunk volna. És olyan vihar közeledik, ahol az a fajta hűség, amiről Dániel barátai bizonyságot tettek, az a fajta elköteleződés, amiről a mi drága testvéreink bizonyságot tettek, megkerülhetetlen lesz. A tavalyi vagy a tavaly előtti évben, amikor a lengyel kormány az abortusz törvény szigorítása mellett döntött, tudjátok, hogy hova vonultak legelőször a tüntetők? A templomok ellen. Miért? Hát azért, mert öntudatlanul is összekapcsolták azt a kérdéskört, hogy akik védelmezik a hagyományos értékeket, és itt szándékosan nem ilyen vagy olyan oldali értékekre hivatkozom. Még csak nem is azt mondom, hogy konzervatív értékek. Hagyományos értékek, amelyeket a Biblia rögzít, miért? Azért, mert az isteni rendnek az értékei, hogy a férfi férfi, hogy a nő nő, hogy a gyereknek az a dolga, hogy megszülessen, nem pedig az, hogy születése előtt elabortálják, hogy ezeknek az értékeknek az őrzői mindig Krisztus követői voltak. A hitünknek az a része, hogy stabilak, kiegyensúlyozottak és kiszámíthatók vagyunk, ez vonzó. Amikor azt mondjuk, hogy de ehhez bizonyos keretek is társulnak, Isten által adatott keretek, amelyek nem a kárunkra szolgálnak, hanem a javunkra, amikor a keretekről kezdünk el beszélni, a hitünk azonnal taszítóvá válik. Na de visszafordítva a szót. Amellett, hogy ma társadalmi konszenzus eredményeként bárki bárkivel lefeküdhet, emellett a konszenzus mellett, melyik lány az, aki úgy tervezi, hogy hát nekem mindegy, hogyha kell, akkor abortuszom is lesz. Semmelyik lány nem így tervezi. Mindegyik lány fehér ruhás esküvőről álmodozik, mindegyik lány arról álmodozik, hogy egy stabil férfi álljon mellette, és kísérje élete végéig hűséggel. És senki nem arról álmodozik, hát hogyha besikerül az a baba, akkor mindegy, mert olyan frankó lehetőség van rá, hogy akár el is vetethetem. Nem számít, mert ezeknek a tetteknek súlyos következménye van az ember lelkére nézve. Még mielőtt félreértés esnék. Ha úgy ül itt ma valamelyik őtök, hogy túl van egy váláson, osztozunk a fájdalmatokban. Osztozunk a fájdalmatokban, mert tudjuk, hogy egy válás soha nem egyszerű. Hogyha esetleg a kedves nők között van itt ma olyan, akinek az abortusz fájdalmával, szörnyűségével és félelmével kellett megküzdenie, osztozunk a fájdalmatokban. És ismerjük azt az Istent, aki ezekből a legmélyebb sérülésekből és fájdalmakból is helyreállást tud kínálni nektek. Maradéktalan helyreállást. De azt engedjétek meg, hogy a hitünkből fakadóan, azt hirdessem meg, hogy előre senkit nem bátorítunk ilyen típusú életformára és ilyen döntésekre. Senki nem vágyik arra, hogy nyitott házasságban éljen, pedig ez ma a társadalmi, megengedett, konszenzusos tevékenységekhez tartozik. Senki nem úgy megy bele egy házasságba, hogy figyelj, legfőjebb választok magam mellé egy másikat, de ne aggódj emiatt, te is nyugodtan válasz magadnak mást, és akkor jól megleszünk majd így még a párjainkkal együtt is. Az azonos neműek házasságának a legalizálása itt kopogtat az ajtónkon. Angliában, hogyha a hagyományos családmodell mellett áll ki ma valaki, mint ahogy néhány hete egy anglikán pap ezt meg is tette, akkor azonnal elvitték a börtönbe. Vihar közeledik. És semmi túlzás nincs abban, hogy nem biztos, hogy én mindig ezen a szószéken állhatok majd, és hirdethetem Isten üzenetét. Majdnem, hogy azt mondhatom, hogy csak idő kérdése. De tudjátok, azért beszélek ennyire nyíltan és őszintén, mert a hitem nem engedi meg, hogy ne így beszéljek veletek. Mert nem pusztán értékekről van szó, hanem arról az Istenről, akitől ezek az alapértékek származnak. És ő azt mondja, hogy ember, minden problémád abból fakad, hogy kivetted a kezemből az irányítást. Minden nehézségünk, nyomorúságunk az abból fakad, hogy elszakadtunk az élő Istentől, és egészen addig, amíg vissza nem adjuk az életünk irányítását az ő kezébe, egészen addig újabb és újabb és újabb nehézségeket és fájdalmakat fogunk átélni. Ezért tehát a hívásunk és a hívásom úgy hangzik ma, hogyha még nem találkoztál azzal az Istennel, akiről most beszélek, akkor hívlak arra, hogy gyere, és vedd fel vele a kapcsolatot. Mert nem kevesebbet kínál, mint az örök élet a tökéletes világban. Tökéletes boldogság. Félelmek, fájdalmak, és a holnap terhe nélküli tökéletes világ. Ha ma azt mondaná valaki neked, hogy az örök élet elérhető, mit nem tennél meg érte? Mit vállalnál be azért, hogy örök életet nyerj? Mindent. Mindent odaadnál érte. Mint ahogy az emberek mindent meg is tesznek azért, hogy egy picikével meghosszabbítsák az életüket. Csak egy kicsivel. Adjátok oda nekem azt a gyógyszert, hogy egy kicsivel tovább élhessek. Hadd végezzék el rajtam azt a műtétet, hogy egy kicsivel tovább élhessek. Hadd kenjem be magamat azzal a szépítő szerrel, hogy egy kicsivel fiatalabbnak tűnhessek. Az emberek mindent megtesznek az örök életért, csak nem is tudják. És én most azt mondom nektek, hogy az örök élet elérhető ajándékként Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt hozott áldozatában. Még egy gondolatot engedjetek meg, és ezzel bezárom. A második megállapítást kérem, hogy vetítsük ki, így hangzik. Ha a mi hűségünk meginog, elszabadul a pokol. Ha a mi hűségünk meginog, elszabadul a pokol. És ebben semmi túlzás nincs. Nézzétek, ezt olvastuk Dániel könyve 3. fejezet 15. versében. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Oké? Azt mondja Nebukadnezár, hogy van-e nálam hatalmasabb? Van-e nálam nagyobb hatalmú? És amikor azt látja, hogy az élő Isten elküldi az ő angyalát, és ott bent a tüzes kemencében sértetlenül járkál Sadrak, Mésak és Abédnego, majd ki is jönnek úgy, hogy még a füst szaga sem járta át őket, vagyis tudatosul Nebukadnezárban, hogy van nála hatalmasabb, akkor hogy nyilatkozik? A 29. versben ezt olvastuk. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abédnego istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is legyen, házát pedig tegyék szemétdombá, mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Miért mondom, hogy ha a mi hűségünk meginog, Krisztus követőinek a hűsége meginog, akkor elszabadul a pokol? Hát azért, mert hogyha Sadrak, Mésak és Abédnego nem vállalták volna akár az életük árán is a hitük megvallását, akkor Nebukadnezár király és az összes tartományi tisztviselő, akik a birodalmi csúcs találkozóra érkeztek, nem találkozhatott volna az élő Isten hatalmával. Hogyha mi megalkuszunk, és nem képviseljük Isten értékeit, és nem képviseljük azt, hogy Jézus Krisztus halála által az örök élet elérhető, akkor a környezetünkre veszélyt fogunk jelenteni. Ha a mi hűségünk meginog, azzal azt kockáztatjuk, hogy a környezetünkben az emberek nem találkoznak az örök élet üzenetével. Hogyha mi beállunk a sorba, és nem állunk ki Isten értékei mellett, akkor az az üzenet, hogy Jézus Krisztus feltámadt, hiteltelen lesz. Mert az emberek tudják, hogy mik Isten alapértékei. És tudják, hogy ha mi azokat megtagadjuk, akkor hiteltelenné válunk. Ha pedig hiteltelenné válunk, akkor a bizonyságunk is hiteltelenné válik. A záró gondolatom hadd hangozzék úgy ma felétek. Van hatalmasabb Isten annál, akit ma tudatosan vagy tudattalanul tisztelsz. Van hatalmasabb Isten, az, akit most én és mi hirdetünk nektek. A feltámadt és élő názáreti Jézus Krisztus. Van hatalmasabb. És hogyha most azok a problémák, nehézségek, krízisek jönnek eléd, amikben éppen benne vagy, és azt mondod, hogy hát a te istened, vagy elképzelésed, vagy ideológia, aminek odaadtad a szívedet, majd megoldja, szembesülnöd kell vele, hogy nem oldja meg. Nem tudja megoldani, mint ahogy Nebukadnezár arany szobra sem tudott senkit megmenteni, és legelőször neki kellett szembesülnie azzal, hogy önmagában a hatalma semmire nem elég. És kihirdette, hogy mindenki Sadrak, Mésak és Abédnego istenét tisztelje. Ugyanígy szeretném én is nektek meghirdetni, Jézus Krisztus az Isten. Hatalmasabb minden Istennél helyreállítást, szabadulást és örök életet kínál neked is, és ma is. Amen.